Szép napot mindenkinek, és itt van valaki, aki tényleg valaki, dr. Buda László pszichiáter, akit köszöntök, szia!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és végre találkozunk, azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy már egy hónapja megbeszéltük ezt a találkozót, mármint előtte is egy hónap. Egyeztettünk egyet, csak aztán én beteg voltam, és nem tudtunk találkozni, és egy újabb időpontot kellett, úgyhogy nekünk sok egyeztetés van mögöttünk, hogy erről az ultra rövid terápiás módszerről tudjunk beszélgetni, ami a te módszered, és még erről én nem hallani hallottam, de tőled még nem hallottam róla, és azért szeretnék róla beszélgetni, mert ugye ez azt ígéri, hogy gyors, mély, hatékony, egyéni konzultációs módszer, ami viszonylag gyorsan egy alkalom alatt is hozhat valamiféle megoldást. És bizonyos szempontból nekem ez magyarázatra szorul, hiszen azt gondolom, hogy a lélek dolgai azok sok esetben burjánzóak, mélyre mennek, és ki tudja, hogy minek mennyi idő kell, hogy feltárodjon. Úgyhogy arra gondoltam, hogy talán elmondanád, hogy mire is, és hogyan hat ez a módszer.
Elég sok időm betelt, mire összerakosgattam azokat az elemeket az én terápiás praxisomból, amire úgy láttam, hogy ennek van jelentőség, a többi körítés. És elkezdtem a körítés jellegű dolgokat elhagyni, és közben igazodni ahhoz, hogy hiába van meg egy kulturális, hogy is mondjam, sztereotípia arról, hogy mit jelent pszichológushoz járni, és abban az van benne, hogy hétről hétre rendszeresen mindent elmondva, kiöntöm a lelkem, egy idő után nagy ragaszkodás is van már, meg megszokás ebbe a dologba, aztán nehezen, de valahogy lezárjuk, és a többi. Én úgy éreztem, hogy egy ilyen korszerűbb irányba szeretnék menni. Már a szomatodrámával is az út rövid, az később jött, és a lényeg az az, hogy találjuk meg azokat a pontokat, ahol valami tényleg változik. Most például tegnap összeszólalkoztak a lányaim valamin, és én is miután megkértem őket, hogy akkor most egy ponton hagyják ezt abba, ezt az egymás gyötrését, utána a kisebbik csak-csak még egyszer neki lendült, amire meg már én rámordultam, amitől meg ő nagyon megsérült, úgymond, és sírva visszavonult a szobájába. Aztán egy ponton fölmentem hozzá, és csak átöleltem. Akkor arra ő elkezdett egy nagyot sírni, de abban a hullámban az úgy le is zajlott, és ott, ahol van, elvágták. Most ezek a dolgok sokáig tudnak tartani, ha nincs megfelelően egy adott ponton
kioldva,
kezelve, és így tovább. A felnőtt életünkben ugyanez van, csak már számtalan ilyen és súlyosabb gyerekkorból mindenhonnan jövő ilyen elakadásszerűség van. És ugye ezekhez értő és szerető módon oda nyúlni, és azt ott megmozdítani, az elképesztően fontos. És a nagy változások, ha most belegondolsz, ne a terápiára, hanem az életre gondoljunk, azok egy pillanat alatt zajlanak. Tehát elég egy hír, hogy mégsem rossz indulatú a betegséged. Elég egy hír, hogy fölvették a gyerekedet a nem tudom milyen egyetemre. Vagy hogy elég egy szerelmes pillantás, és az életed megváltozik egyik pillanatra a másikra, egy csóhajtás alatt. Tehát a nagy változások egy jelentős része nem időben történik, nem úgy, hogy hosszú lépcsőn, akkor keresztül mész, és egyszer csak lesz valami. Ilyen is van. Na, de olyan is van, ahol ez egy pillanatra másikra zajlik.
Akkor, de ha jól értem, akkor ugye az van, hogy azt mondod, hogy a kettő megfér egymás mellett. Tehát lehet adott esetben egy terápiás folyamatban hosszan kísérni. Egy, nem tudom, valamilyen traumának a feloldását, vagy az abból következő lerakódásoknak a feloldását, de azt mondod, hogy közben pedig létezik az is, hogy gyorsan a probléma mélyére ás, vagy gyökeréig lenyúlva kiszedünk valamit.
Így van, így van. Erre szerintem a messze a legjobb hasonlat a Rogerstől származik, a folyó és az azon úsztatott gerendák metaforája, amit most már ugye nem nagyon csinálunk, de régebben ez evidensebb volt, hogy ilyen van, meg az is, hogy néha keresztbe áll az egyik. Az azért gond, mert a többi feltorlódik mögötte. Na most, hogyha van egy ilyen torlódás, és az életben sok ilyen van, azért lássuk be. És a felnőtt embereknek nagyon sok torlódásuk tud lenni, akár fizikai, akár lelki értelemben. Tehát az egzisztenciástól a testsúlyon át, a párkapcsolati, a gyerekek, a munka, tehát minden nagyon össze tud jönni. És kétféle szakértői hozzáállás lehet ebben az esetben. Az egyik az, hogy megnézzük a kupacot, és azt mondjuk, hogy hú, ez jó nagy, kezdjük el leszedni, de sokáig fog tartani. Megvan a másik, hogy még ha nehezebb is, több szakértelmet igényel is, de próbáljuk inkább azt kivenni, amelyik elakadt, abban a reményben, hogy a többit a folyó leviszi idővel. Vagyis elkezdünk bízni a folyó erejében, míg a másik esetben, ha csak a személyes aktivitásunkban bízunk, és azt mondjuk, hogy ezt is le kell pakolni, azt is le kell pakolni, és majd utána eljutunk a legalsóig. Tehát ez két külön megközelítés. Ha például vegyünk egy olyan átlagos felnőtt esetet, ahol valakinek egészségi problémái vannak, mondjuk magas vérnyomása, nem jól alszik, elhízott egy kicsit, gyógyszereket, stb. Vannak lelki dolgai, nem boldog a kapcsolatában, nagyon gyakran megéli, hogy rossz helyre tette le a voksot, nincs érdemi érzelmi kapcsolata párjával, a gyerekekkel hadilábon áll, a munkát nem nagyon szereti, amit csinál, és az egész élete kb. Egy ilyen vegetálás. Ez nem olyan ritka. Hogyha ezt elkezdjük onnan nézni, hogy akkor gyere, akkor először kezdjük el a munkahelyet megvizsgálni, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz, mert utána akkor párkapcsolati téma, utána eljutunk valahova majd, meg szülők, meg egyebek, hát ez tényleg sokáig tart. De ha megpróbáljuk megragadni, hogy mi az a legmélyebb lényegi dolog, ami lehetővé teszi, és valahol támogatja azt, hogy én olyan helyzetekbe vegyek részt, amik nem méltóak hozzám, és napi szinten tevékenykedjek, és aktivitást tegyek valamiben, ami valójában rontja az állapotomat, akkor lehet, hogy előbb-utóbb el fog oda jutni, hogy van itt valami az önmagamhoz való viszonyomban, és ez most csak egy példa, de elég gyakori. Valahol nem tisztelem eléggé önmagamat. Valahol elszakadtam attól, hogy nekem mi fontos az életben, hogy mire vágyom valójában. Valahol elvesztettem az egészséges önszeretet fonalát, és gyakorlatilag kizsigerelem, és bántalmazom saját magamat, és a többiek azok csak körítésebb az egészben.
Igen, okay? Nagyon, én abszolút értem, hogy nagyon sok mindent mondtál, és ugye végig az volt a kérdés a fejembe, hogy vajon vannak-e, tehát van-e ilyen kupac, meg olyan kupac, tehát az a szituáció kupac, amire te is azt mondod, hogy figyelj, be kell menni egy pszichoterápiába, és ezzel foglalkozni kell, és ezt nem lehet ultra röviddel megoldani, meg van az a kupac, ami meg megoldható, csak közben most ez a példa, amit felhoztál, ez olyan, mintha ugye az egész életet át, az összes szituációt valamilyen trauma öleli át, vagy legalábbis rossz érzés, de ha külön-külön nézzük, akkor igazából mindegyikben ugyanaz van, amit te mondtál, hogy ez sem jó, az sem jó nekem, tehát nem jó a párkapcsolatom, nem jó a munkám, nem jó ez, nem jó az, tehát nekem kellemetlen valami, amit egyébként én választottam.
Idézőjelben,
így van.
Öntudatlanul.
És közben akkor az a kérdés, hogy miért csinálom ezt magammal. De
igen, tehát megpróbáljuk a legkisebb, közös, többszöröst így matek nyelven megkeresni.
De akkor is egy olyan helyzetben is, ami rétegelt.
Igen, mert minden helyzet rétegelt. Hogyha mondjuk valaki szeretne, nem tudom, 10 kilót lefogyni, akkor az nem fog menni egyik napra a másikra. Tehát ilyen ultra rövid fogyás, ilyenek nincsenek. Ez kamu, ebben nem is érdemes energiát tenni. Viszont nagyon sok embert akadályoz egyáltalán egy mélyebb szintű döntés meghozatalában valami lelki elakadás. És hiába diétázik, és hiába sanyargatja magát, van ott valami, ami mélyebben húzódik mindettől. Valójában nincs engedélye a boldogságra, vagy a szexszépségre, vagy így van, és ugye, de most ez megint csak példa, tehát millió variációja van ennek, de az a lényeg, hogy vannak dolgok, amik hamar megvannak, például egy döntést hamar meg lehet hozni, vagy egy sérelmet hamar el lehet engedni, egy neheztelést megbocsátani, nem tart olyan sokáig, ha elérkezünk érzelmileg oda, hogy készen állunk rá. És onnantól rengeteg minden változik majd. De annak meg van egy fokozatossága. Tehát, hogyha másik metafora, amit szeretek használni, hogy a tengerjáró hajón ugye irányt változtatni azért nem tart olyan sokáig. Oda kell állni, meg kell forgatni a kormányt, aztán utána tartani kell az irányt. És ott senki nem fogja észrevenni, hogy bármi történt. Tehát olyan nagy látványosság nem kíséri ezt a dolgot, de idővel egy másik kontinensen kötünk ki, az meg már lényeges lesz. Tehát van, amihez idő kell, és 2-3 hónap alatt le tudod adni azt a 10 kilót, de ahhoz folyamatosan dolgoznod kell, de van mögötte, alatta egy szoftver, van egy tudatosság, van egy felismerés, van egy belső szabadság, vannak döntések, és így tovább. És ha azzal nem vagyunk rendben, akkor az összes erőfeszítés fölösleges lesz hosszabb távon, míg ha ezzel jobban rendben vagyok, és mélyen eldöntöttem, hogy más irányba indulok, könnyebb is lesz, megtartósabb is lesz, de attól még meg kell csinálni, attól még tart 2-3 hónapig. De hát az ultrarövid terápia ugye nem azt ígéri, hogy megváltoztatjuk az életedet, vagy hogy minden más lesz egyik pillanatra másikra, hanem azt kínáljuk, hogy gyere, nézzük meg, mi az, amit tehetsz azért. Mi a következő legfontosabb, legmélyebb lépés, döntés, elengedés, föloldás magadban, ami aztán lehetővé teszi, hogy nagyobb eséllyel gyógyítsa a szervezeted önmagát, a lelked önmagát, hogy harmonizálódjanak körülötted a dolgok, mert sokszor valami egyszerűen csak az útjába áll ennek.
Igen, akkor ezt is le kell szögezni, hogy de aki ismer téged, az egyébként szerintem tudja, hogy te teljes mértékig hiszed és vallod, és egyébként a terápiáid is erre épülnek, hogy a test az jelzéseket ad. Tehát bármilyen belső problémát a test képes megjeleníteni, és ebbe az a jó hír, hogy visszafelé is működik, tehát lehet a test jelzéseink keresztül eljutni a léleknek bizonyos nehézségeig, és lehet azt akkor szépen meggyógyítani, felismerni, először is felismerni, és aztán utána kezdeni vele valamit.
Igen, de ezt nem is mondanám, hogy ezt így hiszem, hanem mert ez már egy evidencia.
Igen.
Tehát, hogy erre már annyi tudományos mindenféle alátámasztás van, nem azon érdemes, hogy így van vagy nem, hanem hogy mit kezdjünk ezzel a felismeréssel. Azzal, hogy a test egy olyan őszintességi szintet ér el abban, hogy mit tudunk meg magunkról, olyan szinten kommunikálja az életmódunktól elkezdve az összes magunk elől is rejtett meg elhazudott dolgot, hogy az roppant kellemetlen egyszer mind, meg roppant hasznos másrészt. Tehát a betegségeket így érdemes ilyen lehetőség szerint egy nyitott, barátságos módon fogadni, és megnézni, hogy az is
mit akar mondani.
Mit tesz hozzá az, hogy én hogyan tudok valamilyen egyensúlyt újra megtalálni, vagy egy kibillenésből valahol helyemre kerülni. De hát ugye az ultrarövid terápia nem erre van optimalizálva, most szép magyarsággal, szomatodráma módszerben sokkal inkább jönnek úgy fizikai tünetekkel, tudod, mert ismered is, hogy a test szintjéről indulunk, aztán ott a kis csoport valamit ott összehoz intuitíven. Ugye az ultrában ott ketten vagyunk, és azért ott van egy első fele a beszélgetésnek, amikor én tanulok a kliensről, és megpróbálom a történetét összerakni, és megtalálni a legmélyebb, leglényegesebb fókuszt, amit aznap meg tudunk találni. Most ehhez különböző technikák vannak, amik ezt segítik, hogy fél óra alatt, 3-4 óra alatt igazán lényeges dolgokig jussunk el.
Hát nyilván ezt te vezetted, ezt a beszélgetést úgy, hogy eljuttasd, mert egyébként ez is eszembe jutott, hogy leülök és elkezdem neked mondani az életemet.
Nem fogom hagyni egy idő után, persze.
Igen. Hát akkor az nem 60 vagy 120 perc, tehát hogy így nyilván neked nagyon koncentráltnak kell lenned, és nagyon, nagyon vezetned kell.
Hát persze, de ennek megvan a maga know-how-ja azért.
Világos.
Nyilván. És hogy a bevezetőben felolvastad, hogy ugye ez az öt
lépcső, igen, erre kíváncsi is vagyok.
Érdekes, meg mondjuk is el, hogy nagyjából, hogy miből áll ez.
Hogyne?
Az első lépcső az még nem a történet, hanem az a bizalom és a biztonság lépcsője. Ezt ugye már az előtt elkezdjük építeni, hogy találkoznánk a klienssel, a kommunikációnkkal, vagy a hitelességünkkel, vagy azzal, ahogy elérkezünk odáig, hogy egyáltalán találkozunk egy alkalomra. Utána ott aztán megint rengeteg minden múlik azon, hogy fölépül egy gyorsan egy szimpátia, és egy olyan fajta bizalom, ami nem arra épül, hogy ismerjük egymást régóta. Ez az érdekes, hanem nem kötődésre, hanem úgynevezett interszubjektivitásra, a szubjektumok, a lelkek közötti térbe való elmerülésre építünk. Vagyis arra, hogy egy ismeretlen embernek is mélységesen meg tudok nyílni, ha szenvedek eléggé, és ugyanakkor szimpatikus nekem, látom, hogy szerető, elfogadó.
Ez a figyelem, meg megkapom az ő figyelmét.
Úgy figyel, ahogy senki más, és így tovább. Most ez már a második rész lesz, hogy ugye ezt folyamatosan kell építenünk, de az indulásnál különösen lényeges lesz, mert mindent erre építünk. Bizalomra és biztonságra. Utána jön a történet, ez a második. történetes fókusz, így hívjuk, amiben olyan technikákat használunk, amelyek azt segítik, hogy egyre mélyebbre menjünk a lényeg felé, és minél kevesebb kerülő úttal. Tehát nyilván, hogy valaki hozzászokott, hogy a pszichológus nem össze-vissza mesél mindenről, akkor azt előbb-utóbb le kell kicsit keverni, és valamilyen módon terelni. Terelésnek nálunk a legerősebb eszköze a konzulási összefoglalás, így hívjuk. Sok évig kell gyakorolni, hogy hogyan kell olyan ütősen összefoglalni. Uh-huh. Egy-egy elmesélt történet részt, hogy a kliens szinte megérintse, meghassa és megmozgassa, hogy ilyen módon tudta megérteni a kliens a lényeget. Tehát sokszor még többet is bele kell raknunk, mint ami elhangzott, meg máshova kell egy kis pozícionálnunk, néha metaforákkal kell dramatizálni, és még egy pár dolgot tenni, hogy ez úgy mellbevágóan ütős legyen.
És akkor sallangok pedig lehújjanak, tehát hogy ne menjenek el mindenféle utakra.
Így van. Mm-hmm. És mindig szeretnénk egy hosszmetszetet is látni, tehát a jelenlegi szenvedés mögött szoktak lenni kiváltó tényezők, azok a közelmúltban vannak, és inkább okinak nevezhető tényezők, amik a régmúltban vannak, amik arról szólnak, hogy miért voltál érzékeny egyáltalán erre a helyzetre, és hol vannak a sebezhető oldalaid, meg a nyomógombjaid, meg a többi, ahol az élet megtalál, meg a partner megtalál, meg a betegség kialakul, stb. Tehát és megpróbálunk egy lényegi dolgot elérni. Ezt akkor szoktuk tudni elég biztosan, hogy elértük, ha meg tudjuk kérdezni a kliens, hogy van-e még bármi más, ami fontos, amit most szeretnél elmondani. És azt mondja, hogy nem, köszönöm, itt vagyunk a lényegnél. És ezt fél óra alatt, 3-4 óra alatt el szoktuk érni. Nagyon ritka, hogy nem. De ha nem, akkor is tudunk tovább menni. Csak akkor érződik, hogy még nem biztos, hogy teljesen megragadtuk, hogy mi az a mélység, ameddig most le tudtunk menni. Tehát ez a story management, így hívom, egy konyha nyelven, tehát ez egy külön, nyilván egy külön szakmai
eszköztár. Igen, tehát azt mondom, hogy külön
sokat
képesség. Igen.
Bizony.
És mert ahogy most kiveszem a szavaidból, tulajdonképpen a végszót, az engedélyt, azt a kliens adja meg azzal, hogy azt mondja, hogy oké, itt vagyunk, tehát hogy nem akarok már mást mondani.
Igen.
És azért mondtam, hogy elképzeljük azt a helyzetet, hogy beülök hozzád, és akarom elkezdem mesélni az életemet, és egyszer csak eljutok odáig, hogy oké, meg vagyunk, és ez egy bizonyos időn belül, és látom magam előtt egy tükörbe, hogy te összefoglaltad a sztorimat, akkor azt el tudom képzelni, hogy aha, igen, látom, hogy itt a gond, na és akkor most hogyan tovább?
Igen, és akkor én a következő, hogy ha itt vagyunk tényleg, akkor gyere, gondoljuk át közösen, hogy mit tudunk csinálni, mit tudunk tenni itt és most. És a tapasztalat sok-sok terápiás módszerből és lehetőségből az emelkedett ki számomra is, hogy a lehető legjobb, hogy a személyes kapcsolatokba ágyazzuk ezt a fókuszt, ezt a problémát. Tehát azt mondjuk, hogy minden, ami probléma, az valahol valakivel valamilyen kapcsolatban kezdődött, vagy épült föl, vagy abban működik. Uh-huh. És ezek a leggyakrabban a legközelebbi hozzátartozunk, vagy valamilyen szempontból olyan fontos személyek, a múltból többnyire, vagy a jelenből. És azt mondjuk, hogy mit szólna hozzá, ha most a továbbiakban már nem velem beszélgetnél erről, az egészről, most megbeszéltük, a lényeg megvan, és tulajdonképpen attól nem leszel jobban, hogy ezt velem megosztod, őszintén. Maximum egy picit tisztában látod, mi a gondod, eddig tudunk menni. Attól leszel jobban, ha rendezed a belső kapcsolataidat önmagadban, az insiderekkel, akik, mert ugye én outsider vagyok ebben az egész dologban, nem velem kell jóba lenni, nem nekem kell elmesélni, csak azért vagyok ott, hogy őt ráhangoljam arra, ami neki lényeges, és utána már terelem is oda, hogy rendezze a kapcsolatait, amennyire tudja azokkal, akik fontosak. És megszervezünk egy kis fogadórát, így szoktuk hívni, de ez se egy annyira hivatalos nyelv, aminek ez lenne a lényege, hogy jöjjön ide, jelenjen meg képzeletben az, aki igazán fontos. Leggyakrabban ezek vagy aktuális partnerek, akikkel konfliktus van, vagy azok mögött, úgymond a múltban különféle fontos személyek. Messze leggyakrabban a szülők egyébként. Most mit lehet csinálni, tudom, ez ilyen pszichoközhely, gyerekkor, szülők, stb., de rájöttem, hogy nagyon sok mindent föl lehet tárni ebbe. Rengeteg kliensünk mondja, hogy hát én a szüleimet azt én már lezártam. megötölj, mert ezt már én földolgoztam, én hiszem, hogy... Na de amint átlátja, hogy mondhatod magadnak, hogy így földolgoztad meg, úgy, de nem is kell föld, nem a szülők nem azért van, hogy földolgozzuk.
Szerintem hát, se, igen.
Hát azért van,
igen.
Hogy mindig...
Azzal úgy haladunk.
Az érettségünknek megfelelően, ugye, hogy egyre mélyebbre tudunk menni abba, hogy mit kaptunk tőlük, hogy mit örököltünk, hogy...
Egy szerencsés esetben ezen a viszonyonak tudunk változtatni, mert akarunk, igen. Meg máshonnan nézzük, persze ez jó esetben kísér sokáig, ha meg nem, akkor meg igen, akkor ez azért változik szerintem az odafűződő viszony.
Igen, igen, és ezért amikor valaki fölismeri azt, hogy a jelenlegi érzékenységeim nagy része abból fakad, amit öntudatlanul megtanultam gyerekkoromban, akkor lesz egy képlet erre, és azt tudja mondani, hogy ezt most átírom. Itt vannak a szüleim, apám, anyám, és egész egyszerűen velük megbeszélem, hogy ezt kaptam, de nem viszem tovább, ezt most leteszem, átalakítom. Tehát ez a harmadik fázis, egyébként így hívom, hogy a kapcsolat és az érzelem átélés fázisa. Vagyis, hogy olyan kapcsolatok felé húzzuk őt mentálisan, meg érzelmileg, ami neki tényleg fontos, ettől általában meghatódik, ez a katartikus rész, sok sírás van, sok intenzív érzelem van. Hát apámról beszélni egész más érzelmi állapot, mint apámhoz. Mindenki tudja. Tehát ha ezt oda képzem apámat, oda leült, meg minden egyből elkezdődik egy csomó érzés, meg mindenféle dolog kavarog, és ugye ezekből szoktak aztán kikristásodni a mondani valók. Mit kell mondanom egyáltalán? Mit szeretnék csinálni? Mi a döntésem ebben a helyzetben? Hajlandó vagyok-e például mindenestől megbocsátani azt, ami eddig történt? De nem azért, hogy apám jobban legyen, lehet, nem is él már.
Hanem azért,
hogy a belső szabadságomat persze. Elkezdjem megteremteni, meg magamban rendet rakjam.
Ez egy olyan nehéz dolog, de ezt meg kell érteni, hogy a megbocsájtás egyébként az emberről magáról szól. Tehát, ha én megbocsájtok, az rólam szól. Az az én, tehát ez nem azért, hogy fú, de rohadt nagy lelkű vagyok azzal, aki megbántott, hanem, hogy nem viszem tovább magamba azt a nehézséget, tehát magamat nem terhelem vele.
Így van, saját érdekemben zajlik, de nagyon sok akadálya van. Tehát hát az igazság érzet,
az ego, mindegy, őrülete, igen.
Tehát az, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen valaki így fogalmazott, hogy ekkora számlát nem lehet elengedni, mondja ő.
Tényleg?
Valamik pasiára gondolt, aki csinált neki egy gyereket, elnézésen szép kifejezést használok, aztán lelépett, és ugye azóta is hát, neveli azt a gyereket, tök egyedül, és úgy gondolja, hogy jogos neki az a haragja, a neheztelése és mélységes megvetése, ami a férfi felé irányul, csak hát ugye nyilván...
Ez őt húzza vissza, de közben meg az is van, tudod, mert annyit gondolkodom ezen, hogy már, tehát hogy egy ponton túl a harag, tehát azt ismerjük, a haragunknak az auráját ismerjük, tehát abban tudok létezni, hogy én erre vagy arra így gondolok, ezt az érzést tudom dédelgetni. Ezt ismerem, most mi lesz velem, ha ez nincs? Ja, nekem például volt ilyen helyzetem, amire azt mondtam, és akkor most erre hogy fogok gondolni?
Igen, mert az identitásunk, az önazonosságunk alappilléreivé építjük be ezeket a sérelmeket adott esetben, vagy szokásokat, vagy sémákat, ugye, amiket akár a szüleinktől is kaptunk, hogy apámnak nem tetszett, hogy lány vagyok. Hát és akkor ebből napi szinten mindig kaptam valamilyen mikrodózist abból, hogy ő akkor kelletlen, nem dicsér, a tenyerén nem hordoz, mint a hercegnőjét, hanem csak a kis teljesítményeket érti. Tehát,
csodálatos ez nulláról ezt kapni, de hogy sok esetben előfordul, igen.
Bizony, így van. Na most, amit lényegesnek találkoz az, hogy a megbocsátás az azért javarészt az értelem szintjén zajló folyamat.
Igen.
Tehát rájövök arra, hogy itt az idő. És hozok egy döntést, hogy ezt nem viszem tovább. Tehát fölmentem a másik felet, akkor is, ha megérdemli, akkor is, ha nem, mert a magam egészségén dolgozok alapvetően. Igen. De azt, hogy ezt meg tudjam csinálni, ahhoz először érzelmileg meg kell tisztulni. Tehát a zavaros érzelmekre, a neheztelésre, haragra, igazságtalanság érzetre, vagy akár a bűntudatra, ha magamnak kéne megbocsátanom, de az sem megy, mert olyan lelkismert furdásom van, hogy ott hagytam amikor szenvedett, vagy nem voltam ott a halálos ágyánál, vagy bántottam, amikor kiszolgáltatott volt, stb. Tehát ezeket először át kell élni valamilyen mértékig, ezeket a fájdalmas érzéseket azért, hogy utána ezek le tudjanak így egy hullámban így zajlani, és utána egy olyan helyre kerüljünk magunkban, ahol elég tiszta az elménk ahhoz, hogy meghozzunk egy döntést, hogy megbocsátunk-e vagy nem. Tehát nem azért van így fölépítve a folyamat, hogy először találkozom, szembenézek vele, utána érzem, amit érzek, és a haragszom kiadom, kifejezem, nem kell egyből megbocsátani. Elküldhetem a bús francba, meg ordibálhatok, ha úgy esik jól, meg sírhatok, hogyha nagyon fáj, meg stb. A lényeg az, hogy ezen menjek keresztül. Mert ez ott van, és ezt nem lehet odébb rakni olyan egyszerűen. Jó, néha feloldódik idővel, de nagyon lassan, nagyon... De ha átadom magam neki, akkor viszont egy hullámba lejön, még a legdurvább érzelmi reakciók is gyakran percek alatt lehullámoznak, és utána jön el annak az ideje, hogy átgondoljuk, hogy mit tudunk dönteni. Ez a negyedik fázis amúgy. Döntés és elmozdulás. Enélkül nincs ultrarövid terápia. Tehát a katarzis, az érzelmi fölkavarodás önmagában nem, hogy nem hasznos, majdnem, hogy káros. Egy újra traumatizációhoz vezet.
Igen.
Értelmetlen ismétléshez, egy seb tépegetéshez, meg stb. Ez nagyon-nagyon káros és kerülendő. Tehát nálunk a katarzis nem cél, hanem eszköz. A fájdalom, vagy a szomorúság, vagy a könnyek, az nem cél, hanem egy eszköz, egy útnak a része. Át akarunk menni rajta azért, hogy megtisztuljunk egy kicsit, és utána ezzel a tisztább fejjel tudjuk meghozni új döntéseket, és azok a döntések erősek lesznek. Azokat nem sodorja el utána a következő érzelmi reakció, meg már megint találkozom vele, akkor megint ugyanott fog tartani, mert elég mélyen tud megszületni. És
ezeknek az új döntéseknek a megszületésénél is ott vagy.
Ó, persze, ez benne kell legyen benne kell. Az egy órás, másfél órás, két órás munkában.
Abszolút, de szerint akkor is, meg kell támogatnod mindent. Tehát annak a stabilitását te segítségeddel.
Így van. Tehát, hogy ott is például, ha szabad még egy metaforát, hogy használni az, hogy a kliens... kliens szeretne eljutni A-ból B-be, ez rendben van, egy megtisztultabb, szabadabb, egészségesebb állapotba. Na most ennek az útnak az egy szakaszát önállóan meg tudja tenni. Tehát mi csak azt mondjuk, hogy nézd, itt van apukád, meg anyukád, érezd, amit érzel, mondd ki, ami számodra fontos, nézd meg, hogy milyen döntést tudsz hozni, ha itt az idő valamit eldönteni, el tudsz engedni, stb. Akkor ezt ő megteszi az első körbe önerőből. Ez mi meg így kísérjük. A második szakaszában bátorítjuk, és olyan támogató eszközöket adunk neki, amikkel még a saját lábán tovább tud menni. Például megfontoltatjuk vele, hogy amit eddig mondott, az nagy részt egy kis gyerek panaszkodás, aki szeretné, ha a szülei másmilyenek lennének, vagy azon szomorkodik, hogy valami nem úgy volt, ahogy kellett volna legyen, meg stb. És hogy nézze meg, hogy van-e olyan érettebb nézőpont is, ami elérhető számára, amiből ezt máshonnan tudja nézni, és akar-e abból is valamit mondani a szüleinek, stb. Szóval ez is egy érdekes rész, amikor bátorítjuk, hogy segítjük, hogy menjen még a saját lábán tovább az úton. És a harmadik szakasz az a legspecifikusabb, nagyon kevés terápiába találkoztam ilyennel, amit úgy nevezzünk, hogy egy picit akkor válunkra vesszük a klienst, és még visszük a mi saját lábunkon. Ennek a technikai megfelelője az a úgynevezett konzulensi kiegészítés, ami néha egy nagyon hangsúlyos része a munkának. Tehát amikor a kliens már mindent kimondott, amit tudott, és elment addig, ameddig az ő tudott, akkor utána gyakran megkérdezzük őt arról, hogy szívesen venné-e, elfogadná-e, ha még mi is mondanánk egy pár szót kiegészítésről. Úgy, mintha ő mondaná, és úgy is fogjuk ezt betenni oda a térbe. Mindenki elfogadja, nagyon szeretik a kliensek ezt, mert nekik ez egy pihenő idő.
Hát egyik oldalról, másik oldalról, meg szerintem itt kap egy visszaigazolást arról, mert ha jól értem, mint te kiegészíted a hallottak alapján.
A hallottak alapján, meg ahogy megéreztem.
Meg ahogy ilyen, tehát amit te látsz. Tehát ő így, ilyen értelemben kap egy visszajelzést arról, hogy az, amit ő mondott, az mennyire érthető. Akárhogy is, tehát ha ezt te kiegészíted, akkor szóval hitelesíted neki az ő mondandóját. Én egy kicsit ezt érzem ebbe. Legalábbis én valószínűleg ezt érezném.
Hát ezt most azért mondod, mert nem vagy benne ebbe a folyamatban, nem a hitelesítésen van a hangsúly, bár azt is lehet, hogy egy picit még oda teszem én is, hogy igen, ez nagyon fontos volt, ami eddig elhangzott.
Nem biztos, hogy ezt mondod, de hogy akkor amit te visszajelzel, azt én be tudom építeni, hogy mi volt érthető abból, amit én mondtam, meg hogy néz ez ki kifelé, mert nem biztos, hogy ez olyan, amilyennek én gondolom, és kapok egy visszajelzést.
Lehet, ez benne lehet, nem vitatom, de nem ez a funkciója. A funkciója az, hogy többet kapjál, mint amit el tudtál mondani.
Világos. Okay, okay, tehát akkor ez egy segítség.
Ez egy olyan segítség, ami egy új útszakaszt nyit meg.
Értem.
Okay, tehát, hogy megpróbálunk addig elmenni ebben a dologban, ameddig csak úgy érezzük, hogy a kliens még ezt be tudja fogadni. Tehát nem azt mondjuk el más módon, amit ő elmondott, és validáljuk azt, hogy ez.
Értem.
Hanem kapcsolódunk ahhoz, amit mondott, de elkezdünk merőben új dolgokat, mert annak van igazán értelme. Tehát ha például ő azt mondja, hogy hajlandó lennék megbocsátani abban az esetben, hogyha ti is elkezdenétek máshogy viselkedni velem, amikor ott vagyok nálatok, jó? Mondjuk élőszülőkről beszélünk. Uh-huh. Akkor ennek egy tovább lépése lehet az, ha én ezt azzal egészítem ki, hogy ugyanakkor azt is fontosnak érzem, és mondom már is a szülőknek,
igen,
hogy ne függjek olyan mélyen attól, hogy ti hogyan reagáltok a dolgaimra. Szeretnék egy döntést hozni arról is, hogy ha támogattok engem az életembe, ha nem, ha egyetértetek azzal, amit én szeretnék, ha nem, ha tudtok szeretettel és tisztelettel követni engem az utamon, ha nem, én akkor is a saját utamat fogom járni, mert nem azért vagyok itt ebben az életben, hogy a ti elvárásaitoknak bármiképp megfeleljek. Igyekeztem elég sokat, sok energiám van benne, de most már úgy döntöttem, hogy ebben meg fogok újulni. És hogyha ezt nem jól támogatjátok, vagy nem tudjuk ezt a kapcsolatot ilyen közel tartani, akkor majd gondoskodom róla, hogy hova, milyen közelre vagy távolra rakjam magam, hogy én a magam életét szabadon tudjam élni. Tehát ez már egy új dolog ahhoz képest,
abszolút,
hogy azt elfogadtok, igen, és szerettek, igen, engem, igen, akkor én is hajlandó vagyok, nem tudom mire, hanem rájövünk, hogy nem tesz jót felnőtt korban már annyira, hogyha minden szempontból a szüleink elvárásaihoz igazodunk.
Meg hogyha minden engedélyt tőlük kérünk, az nem, persze. Tehát itt.
Na például ez egy ilyen többlet lehet, vagy valakinek az lehet egy többlet, ha megfontolja, hogy mi van, ha nem véletlenül történtek ezek a nehéz, traumatikus események. Mi van az én életem összességében pont arról szól egy kicsit, hogy az, hogy én tehessem az én dolgomat, például segítsek embereknek, ahhoz szükséges, hogy legyen bennem együttérzés. Együttérzést legmélyebben olyan saját személyes nehézségek táplálják, amiken keresztül mentünk, és amiket valahogy megküzdöttünk. Tehát legjobb, ha valaki el tud oda jutni a saját életébe, hogy bármilyen nehézség, tragédia, dráma, stb. Történt, vagy ami még hozzájárul, hogy bármi nem történt, aminek kellett volna. Nem kapott elég szeretetet, elég figyelmet, elég ölelést, elég korlátot gyerekkorában, stb. Akkor is erre mind azt tudja mondani, hogy részemről rendben. Valószínű, hogy mindez azért történt, ha így megnézzük, hogy megérezzem azokat a lehetőséget, amik ebből a traumából számomra fakadnak, mint speciális érzékenységek. Ugye ez, amit most nagyon, szerintem nagyon divatos, de régebben is már, és évtizedek óta itt van a palettán a poszttraumás növekedés dolgot. Az ultravéd terápia az egybe belesimul ebbe. Nagyon gyakran traumákat veszünk elő, nagyon gyakran sérült témák kerülnek elő, és a célunk az az, hogy ebből a személy a lehető legjobban jöjjön ki. A legtöbbet tudjon épülni abból, hogy az élete nem volt fenékig tejföl. Legjobban megérezze azt, hogy ő neki mi köze van ezekhez a nehézségekhez, a tüneteihez, a betegségéhez, a gyerekkorához, a exeihez, a kudarcaihoz és a többihez. Hogy ő most mit szeretne mindezzel kezdeni?
Amikor egy ilyen megtörténik, létezik, hogy ebből az ülésből, ebből a terápiából ugye valamiféle eredmény ennek lesz. De létezik, hogy egyébként ennek kapcsán az élete többi területén is jobban fog tudni kezelni? Tehát lehet ennek valamilyen utóhatása?
Persze, nagyon sok utóhatása. Minél lényegesebb, minél alapvetőbb dolgot célozunk meg, és változtat meg magában a kliens, annál több életterületre hat ez ki.
Tehát ilyen dominó elv, ez
igen,
el
igen,
tud indulni.
Pontosan így, hogy ugyanúgy, ahogy a folyó hasonlatnál. Tehát, hogy a gerendát elmozdítod, és a gerenda leggyakrabban az önmagamhoz való valamilyen viszonyba keresendő, vagy valamilyen régről jövő sémában, ilyenekben például, mint hogy én valójában meg sem érdemlem a boldogságot, vagy az egészséget, vagy azt, hogy nem vagyok szerethető, vagy stb. Egy csomó ilyen sémát föl tudunk, nem is az, hogy deríteni, mert följön magától. Ez érdekes. Tehát, hogyha úgy figyelsz, ha úgy kezeled a történetet, akkor egyszerűen csak följön. És ott vagyunk, és figyeljük.
Na most azt csináltuk, hogy ezt így egybe letoltuk mi is, mert egyszerűen nem éreztem azt, hogy meg akarnám szakítani ezt a beszélgetést. Viszont így a végére azért az egy fontos kérdés, hogy bennem, hogy ugye te ezt a módszert, ezt tanított, tehát te képzel ebbe konzulenseket, ami nekem megint csak olyan értelemben magyarázatra szorul, hogy te vagy egy valamilyen szaktekintély. Azt mondom, hogy oké, elmegyek, kipróbálom azt a módszert, amit te kitaláltál, és azon te végigvezetsz. De az, akinek a kezébe adod, aki konzulens képzésre megy, annak tehát afelé a bizalom az vajon hogyan tud megteremtődni, hogy a módszer az annyira körülírt, hogy ezt bárki, és nyilván nem bárki, majd te elmondod a feltételeket, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, de hogy ez tehát mindenki, aki ebbe bele tanul, az meg tudja csinálni? Végülis azt hiszem ez a legegyszerűbb, ha így kérdezem.
Hát
de érted,
így sem
szerintem
tűnik olyan egyszerűnek, mert egy bonyolult kérdés valóban, és az egyik ilyen támadási felületnek aha. is láttam az utóbbi időben, mert nyilván az embereket érdekli, és ugyanakkor meg nem könnyű túljutni a szkeptikus, kritikus állásponttól is, hogy ugyan ez hogy működhet ilyen gyorsan, hagyjuk már ezt, tehát ami gyors az eleve, bóvli, stb.
De hát egyébként az egész életünk gyors, hát úgyhogy ezen van minál gondolkodni, igen, akkor igen.
Rövid szünet két misztérium között, ugye ez a Jung definíciója az életre, szóval az egész nagyon rövid, de kétségtelen, hogy azok, akik hajlandók egy picit jobban megérteni a módszer működését, teljesen leveszik a napirendről azt, hogy ez most hatékony-e vagy nem. Mert hatékony, rengeteg példa bizonyítja ezt, és megáll a lábán szakmailag, és hogy annak, aki mondjuk van olyan pszichiáter, pszichoterapeuta barátom, akinek a véleményére nagyon adok, és nagyon a szakma hagyományos képviselőjeként az egyik legjobb az országban, és abszolút elismeréssel nyilatkozott a kézikönyvemről, amiben ezt a módszert leírva így megmutattam neki. Nem sokára publikálni fogom ezt esett tanulmányokkal körítve, hogy aki szeretné pontosan elmélyedni, hogy ezt hogy kell csinálni, az nyugodtan olvassa el. Na tehát, amikor ez lekerül napirendre, akkor jön a következő, hogy jó, de mindenkinek alkalmas ez? Nem kéne jobban megválogatni, hogy kinek igen, kinek nem? Nagyon komoly megválogatás és szűrés van azzal kapcsolatban, hogy ki van jó helyen egy útrövidtere. Nem mindenkinek alkalmas. És egy csomó helyen ezt így deklaráljuk, meg leírjuk, hogy kinek jó, kinek nem. És akkor jön a harmadik, ez a vége, hogy jó, de akkor meg abba szeretnék belekötni, hogy ki az, aki ezt csinálhatja. Uh-huh. És hogy lehet ezt képezni? Nem az, hogy te tudod csinálni, ez egy dolog.
Hát én ugyanezt mondtam.
25
igen.
Év, vagy 30 évi terápiás abszolút tapasztalatod. De. Jó. Szóval gondolhatjátok már, akik ezt kérdezik, hogy elég sokat gondolkoztam ezen, és dolgoztam ezen, hogy hogyan tudnám ezt olyan formában leegyszerűsíteni, összecsomagolni, vagy praktikussá tenni, és megtanulhatóvá tenni, hogy az utána használva legyen a majd a leendő klienseinek, azoknak, akik jönnek konzulensként. Nyilván alaposan megválogatom, hogy kit veszek föl egy ilyen képzésre, utána végignézem, ahogy működik, utána neki egy csomó szakmai követelményt teljesítenie kell, többek között kliens, gyakorló kliens, így nevezzük, amikor ő még nem tudja a módszert hivatalosan, visszajelzéseket kell gyűjteni, amiket én elolvasok, miket is írnak vissza a kliensei, kell írniuk egy szakmai dolgozatot, amiben megint bizonyítják, stb. És még utána is az a helyzet, hogy először is nem mindenkinek fogadom el így a munkáját, van, akire azt mondom, hogy szerintem még ezen gyakoroljon, csinálom. Akinek elfogadom, ott is az van, hogy utána az élet elég jól megmutatja, hogy alkalmas erre hosszabb távon, vagy nem. És ugye én azon a véleményen vagyok, tudom, hogy ezt nem mindenki osztja, hogy ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy minél jobban tudjuk egymást segíteni. Nem ahhoz akarok hozzájárulni, hogy minél durvább szakmai kritériumok mentén szortírozok, hogy ki segíthet kinek. És ez tudom, hogy nagyon lényeges, mert szakmai körökben meg erős az a nézet. És azt is megértem. hogy nagyon-nagyon meg kell vizsgálni, kit lehet odaengedni egy beszélgetés
közelébe. Na de hát ezt megvizsgálod.
Én megvizsgálom, tehát... igen, én megvizsgálom, ahogy én gondolom, meg van, erre föl van építve egy rendszer, de attól még érvényesek lehetnek ezek a kritikák. Szóval erre mondom, hogy ha azon gondolkozom, hogy segítsek vagy ne segítsek, és közben nem vagyok benne teljesen biztos, hogy maradéktalanul, hiba nélkül meg tudom csinálni. Még akkor is valahogy inkább azt támogatom, hogy próbáljuk meg. És utána az élet azt nagyon hamar megmutatja, hogy hasznára vagy-e vagy nem. És hogyha te annyi kliens visszajelzést olvastál volna, mint én, a tanítványaid munkájáról, hogy hogyan jeleznek vissza könnyes szemmel, hálával, arról, hogy nem tudom hány évig, meg hány terápiában, meg hogy mind voltak, és tessék, itt van ez, és ezt nem én csinálom, ezt a munkatársam, a kollégáim csinálják, akkor neked sem lenne kérdése, nyilván ezt nem tudjuk ugye láthatóvá tenni.
Világos, meg szerintem ez, tehát, hogy akkor erre most van egy válasz, amit megkaptunk, és ez így ez számomra érthető és kielégítő.
Akkor jó, egyébként meg tényleg az van, hogy szimpátia alapján kell amúgy is dönteni, utána kell nézni, tehát nem kell mindenkinek Rolls-Royce-t vásárolni, meg nem teheti meg, meg mindenki az ízlése után megy, hogy mi, itt is ez egy ilyen ízléskérdés. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő egy mély, hatékony, gyors munkába szeretne részt venni, nem igényli azt, hogy valaki évekig, ki vagy nem tudom, bentig kíséri ebben a dologban, és ebbe hajlandó felstugrani, utána meg tudja keresni azt az embert, aki neki hiteles, szimpatikus, és akkor tesz egy próbát. És remélem, hogy jó élménye lesz.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezzel ultra gyorsan megpróbáltuk átbeszélni ezt a módszert. Dr. Buda László pszichiáter volt a vendégem, a napembere.